Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is. Szia Balázs!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és szokásunkhoz híven ma is buzdítok mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra.
Mai adásunkban pedig kérdezfeleleket fogunk tartani, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan küldtetek nekünk kérdéseket, meg fogunk arról is beszélni, hogy milyen terveink vannak a jövőben, és ezzel kapcsolatban is kíváncsiak vagyunk a véleményeitekre, úgyhogy ott is a videó alatt a kommentbe írjátok meg, hogy miket tervezzünk, mi az, aminek örültök, és esetleg ha van ötletetek, azt is meghallgatjuk, mert szeretnénk egy jó kis közösséget építeni.
Egyébként azért azt elmondhatjuk, hogy azért tervezünk sokféle adást megvalósítani. Persze sok a terv, de azért nyilván nekünk is végesek a határaink. De mindesetre májustól egyébként a draft show után, mert hogy jövő hétvégén az lesz, és oda is várunk minden kedves nézőt és mindenkit. Tervezünk egyébként egy életmód sorozatot beindítani, ami persze egyébként fog csatlakozni a sporthoz is, úgyhogy nem kell aggódni, mindenképpen a sport vonatkozás az meg lesz nagyon erősen, de lesz szó akár életmódot tekintve kajákról, hogyan éljél, mind lelkileg, mind fizikálisan, sokkal egészségesebben.
Hát motivációról is lesz szó, meg talán mondjuk, hogyha hasonlítani kell valamelyik adásunkhoz, akkor amit legutóbb Takács Gáborral vettünk föl. Ott is azért érintettünk sporttémákat, de azért sokkal tágabb adás volt, és nagyon sok más értékes gondolat is elhangzott, és Balázzsal már régóta beszéltük azt, hogy szeretnénk ilyen típusú adásokat is csinálni. Természetesen továbbra is lesznek olyan adások, ahol a sportszakmai szempont lesz a legfontosabb, aktualitásokról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, meg továbbra is szeretném minél több sportolót is meghívni a műsorba, de szeretném picit nyitni. Akit mondjuk ez a terület kevésbé érdekel, ugyanúgy meg fogja kapni azokat a videókat, azokat a tartalmakat, amit nagyon szeret, de próbálunk picit színesíteni a tribünt.
Egyébként durva, mert ez az első olyan adásunk szerintem, amikor legszívesebben egy kanapén ülhetnénk egymás mellett, és folyamatosan akár a kamerába bámulnánk, mert sokkal inkább nektek szól ez az adás, mint hogy mi beszélgetünk.
Most igen, nem annyira egymással fogunk beszélgetni, igen. Főleg itt a kérdezfeleleknél, hanem szintén megválaszoljuk a
kérdéseiteket. De a célunk egyébként az mindenképpen, hogy titeket mindenképpen jobban bevonjunk a tribün életébe, mert egyébként nekünk is ez egy célunk volt, hogy végre akik néznek minket, nektek is a hangotokat meghalljuk, és pont ezért nagyon köszönjük a kérdéseket is.
Hát igen, és az első kérdés pedig az pont így szólt, és ezért választottuk ezt a legelsőnek, ahol azt kérte tőlünk Rihárd Kondicsák, hogy a tribün történelmét meséljük egy picit, hogy hogyan született, hogyan alakult ki, meg azt is kérte tőlünk, hogy milyen előzményei voltak a műsornak, hogy meg nekünk milyen tapasztalataink voltak ezen a területen, meg melyik adások voltak a kedvencei, melyik vendégeket vártuk mi legszemélyesebben. Hát és a tribün története az úgy kezdődött, hogy meg volt egy ilyen másik kérdés is, hogy Balázs, ami hogyan ismertük meg egymást, és Balázs, ami egyébként egy gimnáziumban jártunk, osztálytársak voltunk, és ott is hát ugrattuk sokat egymást, mert sokat beszélgettünk. Általános iskolában, csak ott nem csak voltunk osztálytársak, hanem ott csak évfolyamtársak voltunk, igen. És utána pedig egy osztályba kerültünk sajnos a gimibe, és már ott beszélgettük arról, hogy mennyire szeretnénk egy sportműsort csinálni, meg hogy Balázs nagyon szereti a motorsportokat, a Forma 1-et. Én akkor éppen annyira nem követtem, mert éppen talán az adott Forma 1-es szezonok annyira ott nem voltak a kedvenceim, mert előtte követtem nagyon, de utána pedig, hogy Balázsval elkezdtem beszélgetni, akkor engem abszolút újra
beszélgetett. Drucker voltál, és akkor inkább arra fele húzott.
Hát igen, akkor a futball volt még a GB-ben, meg az amerikai futball, és utána meg elkezdtem megszeretni az NBA-t is, meg egyre több sportágat, meg a Forma 1 is újra nagy szerelem lett, úgyhogy...
De egyébként még nem tudom, hogy fociztunk egy csapatba, de azért én fociztam is. Talán azt is hozzá kell tenni, azért nekem ilyen sportvonatkozásaim is vannak.
Nem tudom, hogy fociztunk-e egy csapatba. De talán
egyébként, ha van ilyen kép, amin együtt szereplünk valahol, mert nekem voltak ilyenek, hogy még így sok haverral kicsiként voltunk egy helyen, akkor azt is majd akár megnézhetjük.
De... Hát igen, mert én az a kiskorom óta, 5-6 éves korom óta fociztam egészen nagyon sokáig, persze ilyen amatőr szinten, meg a legmagasabb szinten Blasszei volt, ahova eljutottam, de hogy egyébként gimiből volt ilyen heti 7 edzésünk volt, meg egész komolyan vettük annó, de most utána mondjuk ebből a szempontból jó volt a testnevelési egyetem ott, meg tök sok mindenkit tudtunk próbálni. Na de úgy született meg a tribün, hogy Balázsral még a gimnáziumban megálmodtuk, hogy szeretnénk egy ilyen műsort, és pár évvel később felkerestük a Hit Rádiónak a vezetőségét, mert voltak ismerőseink itt a rádióban, hogy lenne egy ilyen ötletünk, és nagyon jó fejek voltak, és mondták, hogy akkor adnának egy próbát nekünk, és akkor még én magazin műsorba kerültünk be, és kaptunk 20 percet.
És a családi magazin.
De egy családi magazinba, igen. És akkor ott egy-két hónapot töltöttünk el a családi magazinba, és mondták a rádióvezetői, hogy jól működik ez a történet, és szerintük van bennünk potenciál, és akkor megkerestük Balázzsal, szintén ismertük itt a rádióban Nyírő Eriket, és utána Eriknek a testvére is csatlakozott, Nyírő Márk hozzánk. Sajnos ők most már nem tagjai a tribünnek, de éveken keresztül közösen együtt csináltuk a tribün műsorát Erikkel, meg Márkkal, és innen is nagyon szépen köszönjük azt a sok-sok energiát, amit beletettek, és nagyon szerettünk Balázzsal szintén együtt dolgozni velük.
Plusz azért ezt tegyük hozzá, hogy velük volt ugye egyetlen egy tévéadásunk is, ami azért szerintem egy mérföldkő volt, még akkor is, hogyha végül is pozitívum vagy negatívum, de nem jött össze az a
tévés. Hát
tévésodás.
Főleg azért, mert mikor elindult ez a televíziós projekt, akkor közben jött a Covid, és volt pár próbadásunk is, volt egy élőadásunk is, utána jött a Covid, és utána már, ahogy az egész sokáig elhúzódott ez a Covid történet, főleg itt a médiában, egy-két évig nem is mehetünk ott a televízióba, utána pedig hát érthető módon nem indult újra a történet, meg a tribünnél a legelején pedig négyen beszélgettünk így közösen a sport témáiról, aktualitásairól, és akkor utána kezdődött el, hogy még talán már 4-5 éve van tribün, már egész régóta csináljuk.
Hát 4,5, lassan lesz 5 éve. 18-ban volt nyáron az első adásunk, júliusban.
Igen.
Úgyhogy azóta már, hát én visszanéztem, 260 valamennyi tribünadás volt. Tehát, hogy azért hihetetlen, hogy mennyi mindent átéltünk már így együtt is. Persze jó volt az is, de azért, meg nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy ugye Kis Norbi volt az első vendégünk, akit behívtunk, és azért utána kezdtük el azt, hogy mindenképpen vendégeket hívunk. Ugye volt egy ilyen része is az adásunknak, hogy ki volt az, akit nem is tudom már, hogy volt pontosan, hogy...
Hát az volt a kérdés, hogy melyik adásokat szerettük a legjobban, és kik voltak a nagy kedvenc vendégeink.
Hát jó, hogy nyilván nekem személy szerint a Forma 1-es vonatkozások, meg nyilván, hogyha ilyen legendákat sikerült behívni, mint ugye tudjuk Vitrai Tamásról is, hogy azért a tévézésben egy legendának mondható, de Gundel Takács Gábort is már az elején sikerült elcsábítani. Akit én nagyon szerettem, az Kozma Dominik volt, akivel konkrétan szinte haveri kapcsolatban sikerült beszélgetni. De hát nekem nyilván a Forma 1-es vonatkozások azok olyanok voltak, hogy mind a Zsolttal, Jánvári Zsolttal készített adásunk, vagy Mészáros Sándorral, Szelecki Ádámmal, Weber Gáborral, az összes adást nagyon szerettem.
Hát igen, felsorolhatnánk az összes vendéget kis túlzással, nagyon, igen. Akkor én inkább csak egy nevet mondanám, mert tényleg rengeteg olyan név volt, akit nagyon-nagyon szerettem én is, meg nagy élmény volt, de gyerekként nekem volt egy nagy kedvenc kommentátorom, hogy Faragó Richárd volt, és óriási élmény volt, hogy amikor őt behívtuk, és csináltunk vele egy portréadást, és utána pedig később is visszahívhattuk egy Super Bowl felvezetőre, meg kaptunk tőle azt a könyvet, amit ő meg Galai László írt közösen, aláírva, ez nekem nagyon nagy élmény volt pedig, sőt, szerintem, amikor legelőször volt itt volt nálunk Faragó Richárd, az már egy 3 éve volt.
Hát
úgyhogy az abszolút nagyon nagy élmény volt, és utána meg szép lassan egyébként tényleg átalakult a tribün, hogy nem közösen beszéltünk, hanem elmúlt 1-2 évben van, hogy folyamatosan vendégekkel tudunk jobb, hát érdekesebbnél érdekesebb adásokat, de igyekszünk jobbnál jobb adásokat csinálni, meg kaptunk is ilyen kérdést Szabó Balázstól egyébként, ami picit így vicces, hogy milyen a szakmánk, hogy nekünk ez a szakmai területünk, vagy milyen diplomát szereztünk, mi a foglalkozásunk, és akkor Balázs, téd a szó.
Hát én alapvetően egyébként egy túl sokféle érdeklődésre megáldott ember vagyok, így az egyetemet ezt nem sikerült befejeznem, de egyébként szakmám szerint én egyébként hát mondjuk úgy, hogy vállalkozó vagyok, hiszen marketinggel is foglalkozok, marketing vállalkozásom is van, illetve emellett még van egy ácsvállalkozásom is, úgyhogy mindenféle területen kiélem a kreativitásomat, és mellette nyilván itt a Tribün. A szerelem projekt, amiből egyébként most már reméljük, hogy nem csak szerelem projekt lesz, hanem egyre inkább duzzad az egész.
Igen, egyikünk sem hivatásos kommentátor, műsorvezető, hanem abszolút szerelem projektként elkezdtük, nagyon fiatalként is igyekszünk beletanulni ebbe a szakmába.
De egyébként én voltam újságíró, úgyhogy...
Tényleg neked volt egy időszakod?
Egy évet voltam az alapjárat.hu-nál, ami egyébként tapasztalatban nagyon sokat számított, ott is azért főként a Forma 1-jel foglalkoztam, és ezt azért nagyon, nagyon szerettem is, onnan is volt a Baumgartner Zsolttal is a kapcsolat, úgyhogy azt kifejezetten nagyon szerettem azt a korszakot.
Újságíróként én is dolgoztam, de mint csak vendégszerző. Leginkább sporttémában, de volt olyan időszak is, amikor filmkritikákat írtam, és szerintem ott is egyébként egy 200-300 cikket megírtam, ott is volt egy ilyen
már ott volt egyébként egy közös projektünk. Már ott volt egy közös projektünk, amit ugye Rudolf Péterrel csináltunk egy
Tényleg.
Interjút,
igen, az egy írásos interjú. Tényleg, erre nem is emlékeztem.
Sok ilyen ambíciónk is van egyébként egymás között, hogy akár közéleti személyiségekkel, vagy bármilyen ilyen nagy volumenű emberrel tudjunk csinálni interjút, csak hát nem mindenkinek van sportvonatkozása, így nem mindenkit tudunk behívni. De egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a listánkon most szerintem 50 ember bőven ott van.
Hát a szűk listán, akit a következő hetekben, hónapokban szeretnénk, és van még rengeteg név, úgyhogy meg sok-sok ember, még várunk vissza a Tribünbe, meg most is szervezés alatt. Az én szakmám egyébként az jobban letisztult, én a testnevelési egyetemen végeztem sportszervezői szakon, előtte pedig elvégeztem a magyar labdarúgó, az MLS-nél a C-licenszet, és mellette van még egy ilyen sportedzői OK és végzettségem is. Én 7-8 éve dolgozom utánpótlás labdarúgó edzőként, és mellette testnevelő tanárként is dolgozom, úgyhogy nekem így néznek ki a napjaim, hogy délelőtt testnevelő tanár vagyok egy gimnáziumban, délután edzéseket tartok két klubban is. Az egyik klub az Inter Akadémia, az olasz internacionálénak van itt Magyarországon egy akadémia, a másik klub pedig a Fradi, ott tartok még edzéseket, és akkor emellett csináljuk Balázzsal. Általában esténként szoktuk, vagy késő délután felvenni az adásokat a vendégekkel.
De azért ezt tegyük hozzá, hogy egyébként visszatérve arra, hogy mik a céljaink vagy terveink a Tribün szempontjából, mostantól mindenképpen be fogjuk állítani, hogy minden héten van plusz olyan adás is, amikor csak mi vagyunk, és sporttémában beszélgetünk, akár aktualitásokról, akár hírekről, eredményekről, meg akár pletykákról is. És amit visszafogunk és meg fogunk ragasztani itt a Tribünben, az pedig pontosan ez a formáció, hogy ti kérdezhettek, mi pedig válaszolunk. Nyilván ennek lesz majd olyan vonatkozása is, hogy valamikor már átváltunk arra is, hogy akár szakértővel együtt válaszolunk a kérdésekre, és őt lehet kérdezni. Úgyhogy iszonyatosan sok minden van egyébként a fejünkbe. Mindent szeretnénk megvalósítani. Ehhez pedig azért tényleg az kell, hogy velünk legyetek, velünk maradjatok, és támogassatok minket.
Igen, mert abszolút szeretnénk egy közösséget képíteni, hogy közösen tudjunk fejlődni, és abszolút szeretnénk sokkal jobban bevonni titeket, mint az elmúlt időszakban, meg abszolút szeretnénk olyan irányba vinni a Tribünt, amit ti is szeretek, ti is támogattok, és tudunk egy nagyon jó közösséget képíteni, mert talán ebben maradtunk el az elmúlt időszakban, és ebben kéne mindenképpen fejlődnünk. És akkor Szabó Balázs kérdéseinél maradva, és akkor kicsit áttérve jobban a sporttémákra, és akkor nem magunkról kell beszélni. Ő pedig azt kérdezi, hogy melyik futam, melyik szezon, melyik pálya, ami nagy kedvencünk a Forma 1-be. Na Balázs, neked biztos rengeteg van.
Szezon, amelyik...
Hát ami mondjuk felejthetetlen volt számunkra olyan szezon, és melyik mondjuk a kedvenc futamunk, vagy kedvenc pályánk.
Az a helyzet, hogy ezekre nagyon nehéz válaszolni, mert azt gondolom, hogy iszonyatosan sok van. Kedvenc pálya nekem személy szerint nyilván a történelmiek. Nagyon örültem, hogy Zandvoort visszajött a Forma 1-be. Az, hogy kedvenc futam, az inkább azok, amikor kiélezetten az utolsó pillanaton, az utolsó utáni pillanatban dölt el a világbajnoki cím sorsa, és itt egyébként nem a 2021-esre gondolok, mert...
Tudom azt mondani, hogy nekem az volt a kedvencem, vagy mármint... Igen, én a Forma 1-ben sokkal inkább kevésbé
sport szempontjában nem volt a kedvenc.
Igen, ebből a szempontból, igen, de a show business szempontjában ez egy nagyon-nagyon érdekes szezon volt, és nagyon sok jó történet a sztorival, meg igen, hogy a múlthoz nekem nincsen akkora nagy kötődésem, mint mondjuk neked, Balázs, de hogy ebből a szempontból meg ez az az élmény, ami bennem a legfrissebb. Lehetne mondani rengeteg őrült nagy szezont, akár a 2012-es, meg voltak nagyon-nagyon sok régi nagy szezonok, de hogy azt kellene mondani, hogy rá melyik volt a legnagyobb hatással, akkor hazudnék, hogy nem a 21-es mondanám.
Hát nekem nagyon sokszor van az, hogy az Insta is feldobálja a régebbi szezonokat. Nagyon sokszor nagyon szeretem azokat az Insta videókat is, amikor azt mutatja meg, hogy a mi gyerekeink hogyan fogják látni a Forma 1-et, és mi hogy láttuk, mert mi még láttunk, jó, hát nem annyit, de mi azért láttunk még Mihály Schumachert versenyezni, Járnót Trullit, Alonsoft fénykorában, Kimi Räikkönen, tehát hogy azért voltak ilyenek, plusz nekem
hát
mindig...
Igen, azért még mindig nagyon fiatalok, amikor belegondolok hát a igen. vendégeinkre, hogy Mészáros Sándorék mennyivel több nagy legendás Lauda, karaktert láttak, sokkal jobban emlékeznek ők a Forma 1-től.
Jó, de ez is szerintem nagyon érdekes, hogy minden generáció egy más szeletét látja ennek a sportnak, és hogyha mondjuk 3-4 generáció összeül, tehát én is nagyon sokszor nagypapámmal megbeszélgettem a különböző Forma 1-es sztorikat és élményeket, és ő elmondta, hogy Nigel Mansellnek a talán 94-ben a Hungaroringen, amikor kint volt versenybíró, akkor a letört darabjait, az a kocsijának a letört darabjait gyűjtötte össze, és akkor ment vele, meg lefotózták Sennának az autójával. De hogy már ez is egy olyan dolog, hogy szerintem tök jó ezt a fajta párhuzamot megnézni. Az pedig, hogy kedvenc szezon, nekem nagyon sokszor egyébként a 2009-es, amikor volt egy szabályváltozás, és a Ross Brownék ugye robbantottak egyet a Brown GP-vel, az nagyon sokszor valamiért olyan hihetetlen pozitív élményeket generál bennem, amit nem is értek sokszor, mert egyébként szakmailag egyáltalán nem volt kedvencem az év, de mégis főleg azután, hogy fel kellett dolgozni a Felipe Massának a 2008-as VB cím elbukását, plusz utána a Hungaroringen, amilyen baleset történt vele, tehát az azért nagyon meghökkentő volt, de tényleg eleve utána én nagyon nem szimpatizáltam Sebastian Vettellel, majd utána elkezdtem őt is értékelni 2011-12 körül.
Sőt, a gimiben én úgy emlékszem, hogy nagyon nagy Vettel rajongó volt, vagy akkor nagyon szeretted a
Vettelt. Akkor kezdett el átváltani, igen. Tehát, hogy Vettel az elején olyan volt, mint Verstappen szintén a korai időszakban.
Hát igen, nagyon sok fiatal pilótánál van egy hasonló fejlődési görbe, vagy elején kicsit tenyérben mászó alak, arrogáns, és minden megtesz, hogy a nagy időseket letaszítsa a trónról, utána elképesztően maga biztos lesz, és verhetetlen, és sebezhetetlen, és utána egyébként, ahogy kezd jól lakni, vagy beteljesedik az álma, meg a sikeressége, utána válik egy sokkal kedvesebb, aranyosabb, egy olyan személy, aki valóban egy ikonná válik. Mondjuk erre kíváncsi vagyok, hogy Verstappennél meg lett, bár szerintem meg lesz hasonlóan az átalakulás, mint mondjuk Vettelnél, csak őt inkább egy ilyen Alonso típusú, nyers, őszinte öregként tudom elképzelni, akit azért fogjuk Verstappent szeretni, mert mindig be fogja mondani, hogy utálja Netflixet, vagy amerre tart az F1.
Igen, és ez abszolút jó is. Mondjuk nála is azt alapvetően szeretem látni, hogy hogyan fejlődik, azért az aroganciából már sokkal kevesebbet látunk szerintem legalábbis amit kifelé mutat, vagy ami a pályán kívül
ami a médiában lejön, igen.
Igen, szóval ezért most már látjuk azt az oldalát is, hogy nem csak neki megy az Esteban Okonnak egy brazil hétvége után, hanem otthon szimulátorozik, és ott van a nevelt lánya, és ez tök szimpatikus. Nyilván amellett, hogy ez is nagyon durva, hogy folyamatosan játszik, és folyamatosan szimulátorozik nyomja, úgyhogy nyilván ez is egy más aspektusa ennek a sportnak, de szerintem már sokkal szimpatikusabb.
Milyen a karakterfejlődés abszolút látható Verstappennél, hogyha melyik nekem a kedvenc pályám a Forma 1-ben, nehéz mondani, de mondjuk, ahol mindig zseniális futamok vannak, és egészen elképesztő hangulat van, az Monza, oda mindenképpen szeretnék elmenni egyszer élőben is megtekinteni a Forma 1-es futamot, van egy egészen varázsa sebességnek a szentélyének.
Én Belgiumba szeretnék.
És az lett volna a másik, Belgium, az lett volna még az a varázslatos pálya, ahova mindenképpen szeretnék elmenni. az, hogy a jövőben melyik modern új pályára mondjuk esetleg Las Vegasba, vagy Miami-ba, vagy hova, az majd meglátjuk, hogy az már abszolút a show, de mondjuk hogy egy ilyen amerikai túrára mondjuk szívesen elmennék, ahol mondjuk nézek amerikai futballt, NBA-t, Forma 1-et, igen. És a következő kérdésünk pedig ez, Elnő QR-nek a kérdése, akinek csodálatos neve van, hogy melyik csapatnak szurkolunk a különböző sportágakban.
De mondd a teljes nevét, tehát Elnő QR, Hun 2007.
Az én YouTube-on csak ennyi jelenik meg.
Tényleg?
Igen. Nekem csak egy ilyen rövidebb név van.
Én megtisztelem azzal, hogy kimondom a nevét. Ha ilyen van, én mondom a nevét, te olvasd a kérdést.
Egy úri ember vagy, Balázs.
Köszönöm.
Na hát akkor elkezdek akkor most én válaszolni erre a kérdésre. Úgy, nekem az első nagy szerelmem a labdarúgás volt, és emlékszem, hogy már egészen pici gyerekként, akkor voltam ilyen 7-8 éves, a 2004-es Európa bajnokság volt az első, amit így végignéztem, és akkor ott minden egyes meccset láttam, úgyhogy ott alig tudta kirombantani a szüleimet. 2004-ben. Ott az összes meccset végignéztem, emlékszem. Igen. Úgyhogy vagy a kertbe fociztam nyáron, vagy meccset néztem. Utána pedig emlékszem, hogy az első döntő a 2002-es VB döntő volt, azt is nagyon-nagyon szerettem, és emlékszem, hogy ott már fogadtam gumicukorral az egyik barátommal, hogy kinyeri a VB-t, hát elbuktam, úgyhogy hamar megtanultam, hogy nem szabad fogadni, bár még utána egy pár fogadást még elbuktam a haverokkal, de a sportolói szív az már csak ilyen. Na, és nekem a futballban a nagy kedvenc csapatom a Liverpool, az pedig azért, mert 2005-ös BL döntő volt, az első BL döntő, amit néztem, és egyébként érdekes, hogy egyébként még óvodásként a Manchester United-dal és Cristiano Ronaldo-val szimpatizáltam nagyon, és az volt azt egyébként kemény. Az első kedvenc csapatom, és onnan jött a 2005-ös BL döntő, amikor a Liverpool 3-0-ról egyenlített ki a második fél idő, és utána büntetőkkel nyertek.
Azt vágott, hogyha az megmarad, akkor nem lennél túl népszerű napjainkban.
Ja, hát igen, lehetséges, igen. Hát most Harry Maguire elintézte, hogy kiessen a Manchester United a Sevilla ellen, úgyhogy a United szurkolóknak minden tiszteletem, mert ez nagyon fájó kiesés volt. Igen. Nem mondom, hogy nem röhögtem a televízió alatt, de a Liverpool volt így az első nagy szerelem gyerekként. A amerikai futballban a Green Bay Packers a kedvencem, az pedig nagyon vicces alakult, hogy miért. Édesapámmal nagy kedvenc sorozat volt, igen, technikus mutatja nekünk a szívecskét kívülről, mert ő is Green Bay Packers szurkoló. Na de visszatérve, hogy gyereket én nagyon szeretem a Louis Élete című mesesorozatot, és nagyon érdekes, hogy ez gyerekként is óriási kedvencem volt, egy felnőtt fejjel is még most is röhögni tudok. Sőt, a poénok még jobbak. És az egy nagyon jó program volt, hogy apámmal együtt néztem ezeket a meses sorozatot, és akkor még azt sem tudtam, mi az amerikai futball, de kérdezték, vagy szóba került az amerikai futball, akkor én mondtam, hogy sajtfejű vagyok, és én a Green Bay Packers és a Chicago-i puhányokat mindig legyőzzük, és utána, amikor a gimibe beleszerettem az amerikai futballba, akkor adott volt, hogy a Green Bay Packersnek kezdek el szurkolni, és Aaron Rodgers vezette Green Bay Packers, akkor pedig kifejezetten látványosan játszott, és mindig azokat a csapatokat szeretem, amik nagyon kreatívan a támadójátékra építenek, nem elsősorban ezeket a védekező típusú csapatokat szerettem. Úgyhogy ebből a szempontból alakult a Green Bay Packers. Amikor utána beleszerettem mondjuk az NBA-be, ott pedig logikusan akkor váltottam arra, hogy akkor a Wisconsin-i csapatot kerestem, és akkor a Milwaukee Bucks-nak kezdtem el szurkolni. Meg egyébként a Green Bay Packers-nél, meg a Liverpool-nál is ez a hagyományőrzés nagyon tetszik, meg az a szenvedély, ami az szintén benne van a szurkolóban, Anfield Road-nak a varázsa, meg az, hogy hiába ég a csapat 5-0-ra, akkor is éneklik a You Will Never Walk Alone-t.
De egyszer oda is el kell jussal.
Az mindenképpen, sőt, nem egyszer, hanem több tucatszor mindenképpen, de hát még várat magára az első, de minden hamarabb abszolút ki kéne jutni az Anfield Road-ra. És ugyanez megvan a Lambeau Field-en, a Green Bay-nél, egy olyan stadion, ami maga a történelem. Úgyhogy Giannis Antetokounmpo pedig szintén ezt a régi vonalas játékost, az igazi, talán nekem kicsit olyan, mint régen Steven Gerrard a Liverpoolban volt, úgyhogy én Giannist meg a Milwaukee Bucks-ot is nagyon megszerettem. Forma 1-be pedig Ott abszolút magát a sportágat szeretem, meg ezt sokszor elmondom, hogy mindig a sportot sokkal jobban szeretem, mint az adott kedvenc játékosaimat, vagy a kedvenc csapataimat. Ott meg a McLaren volt, amit régen is gyerekként nagyon szerettem, meg utána nagyon tetszett az építkezésük is, úgyhogy ott a McLaren tudom
meg
mondani.
A bukásuk is.
Meg a most a bukásukat is nagyon élvezem, igen. Úgyhogy ha meg játékos kell kiemelnem, akkor gyerekként nekem egy órási nagyon nagy kedvencem volt, és mindig olyan volt a hajam, amilyenre éppen ő vágta, az David Villa volt, úgyhogy hogy abszolút én nagyon-nagyon szeretem mint karaktert, meg azt a futballt, amit
játszott. Csak azt nem értem, hogy
az nem, pont. Mindenhol nő a szakállam, de itt nem nő. Úgyhogy az égiek jeleztek. Meg a másik nagy kedvencem az Philippe Coutinho volt, szintén nagyon szerettem a Liverpoolban. Na Balázs, azt már szerintem mindenki tudja, hogy a Ferrari az nálad igen nagy szerelem.
Igen. Én ugye 2006-2007-ben kezdtem el a Forma 1-nek a nézését, a rajongást a Forma 1 iránt, és hát ki más volt az, aki megragadott volna, mint a Ferrari. Ezért nagyon-nagyon drukkoltam Felipe Massának és Kimi Räikkönennek, ugye 2007-ben, 2008-ban ők nagyon-nagyon szépen haladtak előre. És ugye 2007-ben még a Ferrari azóta is utolsó győzelmét elérte Kimi Räikkönennel, és akkor még zsántotta. Hát ez mindenképpen magával ragadó volt a számomra, de hát aztán utána azért 2008 óta eléggé kemény Ferrari drukkernek lenni.
Olyan szinten nem kifejezés.
Hát igen, szépen fogalmaztam. Olyan szinten nyilván mindenki másra is szimpatizálok, hogyha valami jó sztori van, vagy jó sportteljesítmény, akár Lewis Hamilton részéről, akár most Max Verstappen részéről, vagy akár egy nagyon tehetséges fiatal sportoló, Charles Leclerc, vagy Lando Norris, Carlos Sainz, ezeket nagyon, tehát én igazából a teljes 20 pilótát folyamatosan figyelemmel követem, nyilván a sztorikat is, de nagyon sokszor a Ferrari fele vonza és húz a szívem. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ebbe az évbe kifejezetten csodálkoztam magamon, amikor Fernando Alonso a pódiumra fölért, a Ferrari konkrétan borzalmasan kezdte ezt az évet, és egyszerűen most már nem sajnáltam. És elérkeztem arra a pontra, hogy most már nem érdekel, hanem azt mondom, hogy lesz, ami lesz, a Ferrari valamikor majd föláll, és az nagy sztori lesz, de hogyha most nem nyer, akkor ez van. De nyilván hozzá kell tenni, hogy mindig is el akartam menni Maranellóba, és remélem, hogy a következő közeljövőbe, években ez meg is születik, ez a nagy teljesítmény.
Hát ha már pilóták, akkor én kettőt tudok mondani, aki nekem nagyon nagy kedvencem volt, és a karrierje legelejétől kezdve kifejezetten szerettem. Az egyik az Carlos Sainz Junior volt, akit már a Toro Rosso-s időszakban is nagyon-nagyon szerettem. Én nagyon tisztelem azt a szorgalmat, amit nyújt, és sajnos most a Ferrari-ban nem tud olyan stabil teljesítmény nyújtani, amit vártunk, de én abszolút kedvelem benne azt, hogy szerintem ő mindenkinél több melót tesz bele, és nem egy ultra tehetség, nem egy ultra zseni, de ahhoz, hogy ő top pilótává vált, vagy ott van a mezőny első felében, az abszolút annak köszönhető, hogy ő folyamatosan tanult, fejlődött, és igyekszik jobbnak lenni. Hát részben igen, mert ott van a családi háttér, de egyébként szerintem ő,
az mindenkinél ott van.
Nagyon sokszor hallani vele olyan történeteket, hogy elsőként érkezik, és utolsóként távozik, a másik pedig az Daniel Ricciardo, akinek imádom a karakterét, és nagyon közel áll hozzám az a mosolygós srác, úgyhogy sajnálom nagyon, hogy kikerült a Forma 1-be, és még szurkolok annak, hogy még egy pár szezonra visszajön, és nagyon csúnya legyen a búcsúzás. És többi sport, Balázs, ott vannak nagy kedvenceid?
Többi sport.
Létezik más sport a motorsporton kívül?
Azt tudnatok kell rólam, hogy én nagyon a Forma 1 felé húzok, és amikor egyébként elkezdtük a tribünt, akkor is én voltam mindig az, aki jó, akkor Forma 1-ről, meg Formula 1-ről, meg mindenféle motorsportról beszéljünk.
És Erikék oda aludtak a mikrofon mögött, igen, emlékszem.
Az elején még te is majdnem, de azért...
Be kellett állni a narratíva mögé.
Na, de egyébként a foci is nyilván lázba hoz, és nagyon sokszor nagyon szerettem azt, hogy mindig keddenként vártam a bajnokok ligáját, hogy végre tudjam nézni, és egyébként magával ragadott az érzés, és sőt, egyébként most a Super Bowl-t ezt végignéztem, és az is kezd meggyőzni. Úgyhogy remélem, hogy most már elérkezik az áttörés. De hogy kinek szurkolok a fociban, az hát az FC Barcelona. Hát ott se volt sok siker az elmúlt években.
Jól választasz. Lesz,
sikerül jól választani, igen. Mindegy, egyébként én nekem a szurkolás az a Barcelona iránt az hát 2010-ben kezdődött, amikor emlékszem, hogy átmentem szintén nagypapámhoz, és megnéztük a Barca rát, az El Clásicót, és 5-0-ra nyert a Barca, és hát ez hihetetlen jó érzés volt, eleve nekik drukkoltam, és utána még így letiporták a legnagyobb bősi riválist, pláne, hogy milyen csapat volt akkor, mert azért én nagyon szerettem azt, hogy David Villa volt elől, Pedro, Messi, tehát hogy Xavi, Iniesta hátul, és még akkor Viktor Valdez volt a kapuba, tehát azért, na, meg nyilván
hát FIFA-val is mennyiszer játszottam. Védőpáros az is zseniális volt, abszolút. Persze. Úgyhogy az egy Daniel Vesz, az jobb szélen, úgyhogy az egy ikonikus Barcelona volt.
Igen, hát nyilván a FIFA-zgatás az folyamatos volt, és 2009-es FIFA volt az első, és akkor már azzal játszottam, meg minden.
Nekem szóval a 2002 az volt a legelső FIFA. Azért szóval emlékszem, hogy ott állandóan vagy csukafejes gólt lehetett rúgni, vagy ollózós gól volt.
Jó, mondjuk várjál.
Húgon ketté törte a CD-t, és nagyon mérges voltam rá.
De várjál, most jut eszembe, volt egy korábbi, még a... Mondjuk az nem tudom, hogy melyik FIFA volt, de emlékszem, hogy valami iszonyat buta volt. Most ezt nem tudom megnézni, de lehet, hogy 98-as olyan volt.
Nem volt olyan FIFA, igen.
Nagyon, nagyon régi volt, és emlékszem, hogy az volt a legnagyobb szórakozásom, még akkor kicsi voltam, hogy folyamatosan öngólokat lőttem magamnak.
Jó bizonyság. De következő kérdésünk pedig Atemé, aki egy Forma 1-es speciális kérdést tett fel, úgyhogy Balázs ezt...
Atem 83-34.
Nekem nem jelenne meg, úgyhogy nem tudom, hogy te mit nézel. A következő kérdés pedig Atemé, szerintetek Rosberg-Hamilton páros hányadik helyen áll a legerősebb csapatfelállások rangsorában? Csak azokat nézve, amikor az autó is a címre alkalmas volt. Balázs, szerinted?
Hát egy kemény kérdés, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy kiket lehetne felhozni. Én azt gondolom, hogy egyébként a legerősebb csapatfelállásokban nekem abszolút, az első ötben benne van Rosberg-Hamilton, mert abszolút egy két világbajnokról beszélünk, de nem a legerősebb. Nyilván azt is hozzáteszem, hogy elsőnek a Senna Prost felállás volt az, ami eszembe jutott, hogy valószínűleg a legerősebb lehet, de azt meg azért kérdőjeztem meg magamba, mert akkor nyilván még nem néztem Forma 1-et, és nem tudom igazából, hogy a valóság az mit akart. Nyilván a Hamilton-Rosberg páros az hihetetlen jó volt. Hamilton tudjuk, hogy azóta 7-szeres világbajnok lett, Rosberg pedig a legjobb pillanatba szállt ki. Én azt gondolom, hogy egyébként Vettel-Webber párost is lehet mondani, mert Vettel nagyon, nagyon jól húzott előre, nagyon sok a múlti 21-es kakaskodások, azok nagyon egyébként parázs csatákat szültek, Vettelnek nagyon jó volt az, hogy Vettel nagyon jól kezelte azt, hogy akkor ő beáll a csatasor elejére. Mark Webber pedig nem hagyta magát, és ez szerintem iszonyatosan jó volt. És Mark Webberből is benne volt az, hogy valamikor valamilyen sikert elérjen, sajnos nem sikerült. Egy középszerű pilótának lehet mondani, de ettől függetlenül szerintem az a páros, az nagyon jó volt. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy legerősebb csapatfelállások, akkor az lehet a legerősebb csapatfelállás, ahol nem két dudás van egy csárdába, hanem egy vezér és egy kiegészítő. Így talán azt lehet mondani, hogy a legerősebb Schumacher Barrichello volt, de ott pedig nagyon egy domináns autó volt nyilván. Úgyhogy igazából a csapatfelállások rangsorában én azt mondanám, hogy talán egy második helyen áll a Rosberg-Hamilton páros.
Jelenlegi mezőnyben hova tennéd? Ez lenne a legerősebb páros? Vagy úgy gondolod, hogy a Sainz, Leclerc, vagy a Russell-Hamilton, vagy a Perez, Verstappen duó erősebb lehet?
Szerintem Sainz-Leclerc párost azt még az első ötbe se tenném be. És ez akkor elmondja, hogy mennyire tett, hogy most sajnos a realitást talaján állok a Ferrari-val kapcsolatban. Az, hogy Russell-Hamilton páros az mennyire lehet erős, az szerintem Hamiltontól függ, hogy ő mennyire tudja még 38 évesen hozni azt a szintet. Viszont Verstappen-Perez páros, az viszont szerintem tud erősebb lenni, mint Vettel-Webber párosa, de szerintem akár erősebb tud lenni Rosberg-Hamilton párosnál is, hiszen szerintem egy ilyen felállásnál mindig azt kell nézni, hogy hogyan tudják a csapat érdeket előre mozdítani, és hogyan tudnak akár maximális pontszámokat elérni, tehát 44 pontokat, ugye most már. Tehát ebben szerintem a Verstappen-Perez páros az sokkal erősebb.
Menjünk is tovább a következő kérdésre. Barakonyi Ármén kérdezi tőlünk, egy meccs, aminek az eredményén változtatnátok, miért? És akkor kezdem most én. Hát itt kapásból két mérkőzés jutott az eszembe. Az egyik a 2014-es Liverpool-Chelsea mérkőzés, amikor Steven Gerrard elcsúszott, és sajnos ezzel bukta el a Liverpool a Premier League bajnoki címet, és nagyon-nagyon hosszú idő után tudott volna újra nyerni a Liverpool bajnoki címet, és hát Liverpool szurkolóként emlékszem, hogy az nagyon fájdalmasan érintett akkor, sőt, egy olyan legendáról van szó Steven Gerrard személyében, aki abszolút megérdemelte volna, hogy tudjon nyerni egy Premier League-et, és végül úgy kellett visszavonulnia, hogy ez nem sikerült, bár bajnokok ligája címet tudott nyerni azért a Liverpool-lal, úgyhogy ez lenne az egyik mérkőzés, a másik pedig a 2010-es Európa Liga döntő jutott eszembe, amikor Gera Zoltán a Fulham-mel vívott az Atletico Madrid ellen, és emlékszem, hogy a barátokkal néztük nagyon-nagyon sokan együtt közösen, és szurkoltunk Zolinak, hogy magyarként egy ilyen rangos trófeát meg tudjon szerezni, és sajnos az drámai volt, ahogy az utolsó pillanatokban a hosszabbításban Diego Forlán góljának köszönhetően elbukták a döntőt, úgyhogy ha változtathatnék egy eredményt, és mondjuk csak egyet mondhatnék, akkor lehet, hogy ez az Európa Liga döntő lenne, mert Zoli személyesen is megismerhettük, és egy nagyon-nagyon szimpatikus sportember volt, úgyhogy meg az még mindig, úgyhogy abszolút én ezt a mérkőzést választanám. Hogyha más sportágat kell mondani, akkor az amerikai futballban akkor mondjuk mondhatnám az egyik NFC döntőt, amit elveszített a Green Bay Packers, és abból rengeteg van, mert Aaron Rodgers-szel egyszer tudtak elmenni a Super Bowl-ba és meggyerni a Steelers ellen, és rengeteg NFC döntőt bukott el a Liverpool, amit már Liverpool, a Green Bay Packers, amit már szinte megnyert, úgyhogy abból bármelyiket tudnám mondani. A Forma 1-ben pedig gondolkodtam, hogy mit tudnék mondani, és egyébként Schumachert hoznám, hogyha választhatnék valamit, ami megtörténjen, nagyon szurkoltam Schumachernek, hogy legyen egy futamgyőzelme a Mercedesbe, és talán ezt mondanám, hogy én írhatnám a történetet, akkor valami drámai futamon egy Schumacher, akár az utolsó futamán, amikor már tudjuk, hogy visszavonul, és azt mondjuk futamgyőzelemmel tudta volna befejezni, az egy hihetetlen történet lett volna.
Hát én csak a formájnél fogok maradni. Nekem 2008 Felipe Massa és Lewis Hamiltonnak a csatázása, és az utolsó körös végül drámát változtatnám meg. Én akkor, hát 12 éves voltam, és hatalmas drukker voltam Massa szempontjából, és hát konkrétan zászlót csináltam Ferrarinak, mert minden, én gyártottam, de meg mint tudom, én rajzoltam meg, és éretettem hurkapácikára, és úgy szurkoltam, és hát az egy nagyon megható, hát igazából Massa szempontjából nagyon nagy vereség volt. Ugye tudjuk, hogy azóta most felröppent, hogy Massa lehet, hogy megpróbálná jogi úton rendezni, hogy csak ő legyen a világbajnok. Ugye ez azért lenne nagyon rossz, mert most megváltoztatni az egész múltat nem lehet, igazából akkor már történt, ahogy történt, szerintem ezt el kéne fogadni, mindazonáltal nyilván meg kell említeni, és hozzá kell fűzni, hogy azért csak volt ott egy szingapúri futam, ahol szerintem az lett volna a legigazságosabb, és nagyon érdekes egyébként, hogy ma hogyan élnénk meg egy olyan szingapúri futamot, mert ma sokkal több mindent tudnánk a háttérből, mint akkor 2008-ban, és sokkal élesebb az összes szurkoló, ahogy nemrégiben is beszéltük. Mindegy, egy szó, mint száz, szerintem azt a szingapúri nagydíjat törölni kellett volna egyszerűen, és akkor azért tudjuk, hogy máshogy alakult volna a sorrend. Nyilván hozzá kell tenni azt is, hogy a Hungaroringen pedig az utolsó körökön füstölt el Massa Ferrari-ja, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon drámai év volt Massa szempontjából is, és Lewis Hamiltonnak is. egy hatalmas év. Én azt megváltoztatnám.
A következő kérdésünk pedig Murvai András tette fel, hogy tippeljük meg a top 4, egy top 4-et az angol, a spanyol, az olasz és a német ligára. Hát még ez nem egyszerű feladat, főleg a meséltem a történetet, hogy már kis gyerekként is abszolút akit megfogadtam, az elbukta, hogy ebből a szempontból én nem mondanák profi tippet. De itt még nagyon érdekes történet mondjuk a Premier League, ahol jelenleg az Arsenal vezet, de éppen amikor felveszük az adást, akkor a Southampton vezet 2-0-ra az Arsenal ellen, és én egyébként is úgy gondolom, hogy bármennyire is gyönyörű történet lenne, hogy az Arsenal meg tudná nyerni az idei Premier League-et Artetával, és egy nagyon-nagyon jó építkezés érne be, de szerintem a hátralévő fordulók alapján a Manchester City szerintem több pontot fog tudni hozni, és meg fogják előzni az Arsenalt, és véget ér itt a mesetörténet, és szerintem egyébként így a City lesz a bajnok, valahogy stabilabbnak érzem őket, meg nagyon jól időzítették is a formájukat itt, sőt, hogyha Bajnokok Ligája győztest is kellene mondani, akkor szintén a City-t mondanám, bár Rámadridot soha nem lehet leírni, azzal a sok-sok tapasztalattal egészen hihetetlen, hogy Modric, Kroos, Benzema egészen elképesztő, hogy lassan meg Ancelotti nekik egy BL-döntő egy edzés, és abszolút tudnak a tudásuk legjavát nyújtani krízis helyzetekben is. Most, ha nem nyeri meg a BL-döntőt, ők már abszolút egy kész pályafutás, és mindent megnyertek, úgyhogy abszolút higgadtak tudnak maradni ezekben a szituációban, de hogyha végignézem, hogy milyen fiatalok vannak ott a Real Madridnál, Camavinga, Valverde, Tchouameni, ezek a fiatalok abszolút meg fogják adni a Real Madrid jövőjét. Úgyhogy
most
Madrid
mondjad a négyet.
De a top négy nálam Arsenal, Manchester City, Arsenal, Manchester United, és a Newcastle. Az első négy a Premier League-be. Nálad, Balázs, van
változás? Akkor az, ami most van.
Hát csak annyi, hogy a City meg fogja előzni.
Hát, igazából én se tudnék más mondani, szerintem is a City egyébként meg fogja előzni az Arsenalt. A Manchester United szerintem, ha Harry Maguire nem fog hülyeséget csinálni, akkor talán ott maradhat. És hát a Newcastle és a Tottenham között pedig igazából most a Newcastle-t mondanám, mert a Tottenham nincsen kirobbanó formában, úgyhogy ezt mondanám. Nyilván, hogyha tovább megyünk a további bajnokságokra, akkor mondjuk egy spanyol bajnokságban a Barcelona remélem, hogy visszaér az élre. Real Madrid egyértelműen második lesz. Az Atletico Madrid szerintem tudja úgy hozni a formáját, hogy azért most már összeszedték magukat, mert azért tudjuk, hogy szezon elején azért szét voltak csúszva, és azért viszonylag lejjebb szerepeltek a listán, de a negyedik helyezett az még szerintem bárki lehet a Sociedad és a Betis közül.
Én ott a Betis tippelném, de szerintem is a jelenlegi tabella a Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid 3-os, az biztosan marad az élen, ott pedig mit a Sociedad meg a Betis és a Villarreal között nüanszok döntetnek. Én jelenleg a Betiszt érzem a legerősebbnek, mert csapatként talán ők működnek a legjobban, de itt azért nüanszok fognak dönteni.
Na és akkor olasz bajnokság, hiszen tudjuk, hogy ugye újdonság, hogy a Juventusnak visszaadták azt a 15 pontot. Most ez nyilván úgy tippeljük meg, hogy azt is megtippeljük, hogy vajon megint levonják-e tőlük.
Nem, most már szerintem maradni fog ez a döntés, vagy hát, hogyha a Serie A nem akarja teljes mértékben a saját termékét kicsinálni, hanem...
De akkor ilyen szempontból egyébként az is megpecsételődik, hogy a Premier League meg fogja büntetni a Manchester City-t.
A Manchester City biztos, hogy meg fogja büntetni a Premier League, de biztos, hogy nem pont levonással. Esetleg egyetlen egy dolgot tudok elképzelni, hogy nyáron a következő szezonban vonnak le pontot a Manchester City-től, és minusszal fogják elkezdeni a szezont, esetleg ezt tudom elképzelni. Hát a Napoli bajnok lesz az egyértelmű. Azt a Lációt, én egyébként mondjuk most egészen elképesztő forma van a Láció, úgyhogy jó kérdés, hogy be tudja húzni a második helyen, bár engem abszolút meglepne, hogy a Láció odaérne a második helyre. Jó csapatról beszélünk, de...
De én őket egyébként kivenném. Őket kiveszem, és szerintem az AC Milan, a Róma és a Juventus az be fogja húzni a 2-3-4-et.
Egyébként így megtippelve, én akkor azt mondanám, hogy Napoli, második helyre odaér a Juventus, harmadik a Lazio és negyedik helyen marad a Róma, így, hogy még a Milán meg az Inter a BL-ben is érdekelt, és egymást fogják hogy gyepálni, szerintem így emiatt, főleg azért, mert nincsen annyira mély kerete sem a Milánnak, sem az Internek, és egyébként az Inter most katasztrofális formában van,
de
és
a Milán is elmondható.
Igen, úgyhogy én szerintem, hogy ők le fognak itt maradni a Bajnokok Ligája helyekről.
Na és akkor utolsóként pedig a Bundesligát tippeljük meg.
Hát igen, a Bundesligában is most egyébként egészen izgalmas a szezon, és el lehet képzelni azt, hogy a Bayern München hosszú időszak után nem fogja megnyerni a Bundesligát. Hát nagy meglepetés lenne. Legyen egy merész típ, és akkor azt mondom, hogy akkor legyen csoda, és a Dortmund megnyeri a bajnokságot. És akkor a másodika lesz a Bayern. A Lipcse szerintem meg fogja előzni itt a végén a Union Berlint, bár még itt a Freiburg is egyébként nagyon közel van, úgyhogy egészen elképesztő, hogy mennyire kélezettek a harcok itt a Bajnokok Ligája helyezésekért, de hogyha tippelni kellene, akkor Dortmund, Bayern München, bár ez abszolút meglepetés lenne, és akkor Lipcse és Union Berlin.
Jó, hát akkor maradjon ez a tipp nálam is.
Na és akkor menjünk is tovább a következő kérdésre, amit már Balázs fog felolvasni.
Na hát Forreiter Máté kérdezte, hogy kedvenc sportolótok a főbb sportágban, kosárlabda, labdarúgás, amerikai foci, jégkorong, forma, stb.
Válaszol, akkor kezdem én. A labdarúgásban talán jelenleg a kedvenc játékosom továbbra is Filip Coutinho, már említettem az adásban, én nagyon-nagyon szerettem régen. Én mindig nagyon szeretem Coutinho-nak a játékát, főleg még akkor is, hogy Aston Villában sem játszik nagyon sokan. Nehéz lenne más mondani, akit kifejezetten szeretek. Zseniális játékosok vannak, nagyon sok olyan játékos van, akinek nagyon szeretem nézni a játékát, mondhatnám Lionel Messi-t, vagy bármelyik nagyon nagy sztár, de ahogy akihez így kötődök, lehet, hogy most már átalakult ez a rajongás, mint egy gyerekként tudtam David Villáért nagyon rajongani. Most már ez így nincs meg, de sorolhatnám azokat a játékosokat, akiknek rajongok a játékáért. Nagyon szeretem azokat a szélső hátvédeket, akik szinte irányítóként tudnak játszani. Trent Alexander-Arnold vagy Zinchenko nagyon közel áll hozzám. Ezeket a típusú szélső hátvédeket nagyon szeretem, de így nem tudnék a labdarúgásra mondani egy nagy sztárt, akit kifejezetten most nagyon kedvelek. Az amerikai futballban mondjuk Jordy Nelson szerettem nagyon a Green Bay Packersből, ő volt az a nagy kedvenc játékosom. Jelenleg szintén nehezen tudnék ott kiemelni játékosokat. Vannak nagy kedvenc elkapóim, főleg azért kedvenceim, mert az egyetemi pályafutásokat is követtem, és itt már a draft show-ban közvetítettük azt, hogy melyik csapat fogja ledraftolni. Az egyik az Michael Pittman Jr., aki a Coltsban játszik, nem egy elit elkapó, de egy korrekt első számú VR-t tudok mondani, akinek kifejezetten szeretem a játékát, vagy CD Lambe tudom említeni, aki az egyetemen nagyon nagy kedvencem volt, és a Dallas Cowboysban is nagyon jól teljesít az NFL-ben, vagy hogyha egy igazi szupersztár kell mondani az NFL-ből, aki már nem annyira fényesen csillagoz, Odell Beckham Jr. szintén nagyon-nagyon szerettem őt a Giants-es időszakban, de így sem tudok mondani olyan játékost, akit kifejezetten a nagy kedvencem, mindig vannak adott fiatal tehetségek, akiket követek és akiket rajongok, de egy nagy nevet így nem tudok kiemelni. NBA-ből pedig talán két játékos mondanék, egyik Giannis Antetokounmpo, aki a karaktere miatt nagyon szimpatikus, a másik játékos pedig Ja Morant, aki nem elsősorban a karaktere miatt, mert most azért volt a problémái, de ahogy játsza a kosárlabdát, amilyen zseniális megoldásai vannak, az egyszerűen lenyűgöző, és bármikor megnézem nagyon szívesen a mérkőzését, úgyhogy talán őket tudom kiemelni.
Jó, hát én a labdarúgásból igazából jelen pillanatban amúgy például Marc-André Ter Stegenre figyeltem nagyon sokat, mert hihetetlen, hogy milyen szinten hozza a kapott gól nélküli meccseket. Úgyhogy jelen pillanatban egyébként ő az, aki, meg hát nyilván a Barcelona játékosok, mondhatnám nyilván Gavit is, azokat a fiatalokat, akiknél tök jó azt látni, hogy mintha ismételné magát a történelem, és egy Xavi helyén
nem
ott van
egy Gavi.
Tudom, sokaknak nem, nekem is vannak olyan dolgok, amik, de ezt igazából tudjuk, és az adásunk elején beszéltük is, hogy a fiataloknál nagyon sokszor ott van az arrogancia, és nála abszolút ez megvan. Szerintem ő is ki fogja ezt nőni, remélem, és hát nyilván még az is kérdés, hogy meg tudja tartani a Barcelona. De abszolút igazából ezek. Én nyilván azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon sokan felfigyelnek nyilván Haalandra, Mbappéra, de olyan szinten nekem ők még nem mérvadók, mert igazából még nincs mit a számlájukra írni. Még
hát azért van semmit, nagyon sok, de persze egy teljes karrier nincsen
mögöttük. De a sok gól az nem azt jelenti, hogy mindenki a legsikeresebb lenne a sok góltan.
Még nincsen annyi nagy cím mögöttük, meg még... Szerintem abszolút most már nagyon nagy világsztárról beszélünk, mind Mbappé, mind Haalandról, és talán nem vagyok benne biztos, hogy annyira képulusú lesz megint a futball, mint mondjuk Cristiano Ronaldo és Lionel Messi idejében, és nem is szerettem azt, amikor a média lebutította, hogy
most
az elklasszikók Ronaldóról Messiről szóltak, az aranyladaszavazások Ronaldóról Messiről szóltak, és ennél sokkal több volt, mind a Real Madrid, mind a Barcelona, sőt, ebben az időszakban is zseniális futballisták játszották játszottak nagyon sok csapatban, és most is egyébként Mbappé és Haaland köré igyekeznek belépíteni, de el tudom képzelni egyébként, hogy a következő 10-15 évben ők meghatározó játékosok legyenek, és aranylabdákat vigyenek haza, úgyhogy szerintem már sokat is letettek az asztalra, tény, hogy nincsen annyi év még a lábukban, de ezzel azért nem értek egyet. Szerintem, hogyha fiatal gyerek vagy, és akarsz valakért rajongani, akkor valószínűleg Mbappé és Haaland lesz az. Úgyhogy szerintem a következő generációnak a két nagy szupersztárja, a világsztárja az abszolút ők ketten lesznek.
Hogy nyilván ehhez majd, mondom, trófeákat is szerezzenek, és akkor majd azt mondom, hogy elismerem őket. Na, de menjünk tovább az amerikai fociban, mondjuk nyilván mindenki bocsásson meg, még tényleg nem vagyok olyan szinten benne, de Patrick Mahomes az, aki jelen pillanatban...
Jó választás, zseniasávú.
Én bekövettem Instán, és nézem azóta is a sztoriait, tök menő.
Szerintem ez élete siker.
Szerintem.
Na és Forma 1-be.
Tök menő. Jó az. Forma 1-be pedig hát... És mit mondjak? Tényleg jelen pillanatban olyan szinten átalakult a Forma 1-ben, úgymond az ízlésem, kedvencekben, hogy nem tudnék egyet kiemelni, mert gyakorlatilag az egész mezőny kedvencem igazából, a Forma 1.
Még Mazepin meg Latifi is, amikor ott volt.
Nyilván nem. Meg nyilván vannak olyanok, akiket...
Hát Sunodát is elég gyakran szoktad
meg szívni. Lance Strollt is, de most igazából azt mondom, hogy a Forma 1 a nagy kedvenc.
Gondoltam.
Tehát, hogy most én igazából onnan jelen pillanatban Fernando Alonsot tudom kiemelni, aki most szerintem lenyűgöző, és remélem, hogy fog maradni még jövőre is. Úgyhogy ezt tudom mondani. Jégkorong, meg ilyesmi, meg hagyjuk is. Majd egyszer, ha lesz idő. Következő kérdés, Tommy Wippler, melyik általatok kedves sportágat közvetítenétek sportkommentátorként, és ha lenne lehetőségetek, melyik profi kommentátor mellett ülnétek, közvetítenétek végig egy sporteseményt. Valamint egyébként szintén ő kérdezte, ha bármilyen külföldi sportolótól kérdezhetnétek egyetlen dolgot, akkor az mi lenne, és mit kérdeznétek?
Húha, nagyon jó kérdés, és gondolkodtam sokat itt az adás előtt, hogy melyik sportágat választanám, és kivel. Biztos, hogy Faragó Richarddal közvetítenék nagyon szívesen gondoltam. Egy amerikai futballmérkőzés, és úgy, hogy mondjuk a Green Bay Packers játszik a Kansas City Chiefs ellen. És ugye most lehet tudni Richie-ről, hogy nagy Chiefs rajongó, én meg nagyon szeretem a Packers-t, az egy felejthetetlen élmény lenne, hogyha lehetne mondani egy, amit én választok, akkor mondjuk ezt választanám. Biztos, hogy labdarúgó mérkőzést is nagyon szívesen közvetítenék, bár szintén egy nagyon nehéz szakma, úgyhogy egyébként kipróbálnám magamat mindenképpen benne, nagyon kíváncsi lennék, hogy meg tudnám-e ugrani a szintet, és tudnék-e közvetíteni, vagy kiderülne, hogy mondjuk ezen a területen azért annyira képzettek nem vagyunk, vagy nem állnánk meg a helyünket, de egyébként mindenképpen biztos, hogy fölkészülnénk, de hogy ez egy azt, hogy élőben közvetíteni, és jól reagálni a szituációkra, hát egy nagyon-nagyon nehéz szakma, de kiskoromban egyébként nagy álmom volt. Két álmom volt, egyik, hogy labdarúgó edző legyek, az mondjuk meg is valósult, a másik álmom pedig egész pici gyerekként az volt, hogy vagy sportkommentátor, vagy műsorvezető legyek valamilyen televíziós, rádiós műsorban, hogy ez is azért félig meddig megvalósult, hogy abszolút hálás vagyok ezért. Úgyhogy ezt mondanám, még egy bármilyen labdarúgó mérkőzést is nagyon szívesen közvetítenék, meg akik mondjuk voltak nálunk vendégként Tőrös Balázs, vagy pedig Budai Zoltán velük egy NBA vagy NFL meccset közösen közvetíteni, az is szerintem egy nagyon jó
élmény lenne. Kivel készíteni a interjút, és mit kérdezné tőle?
Hát ebből a szempontból
csak egyetlen kérdésed van.
Egyébként igen, ez mondjuk nagyon nehéz lenne. Ebből a szempontból David Villával biztosan, mert akkor, és az lenne a kérdésem, hogy csináltunk egy közös selfie-t, ezt kérdezném.
Hát ez elég. Valami mélyebb kérdés esetleg?
Nagyon mélyebb kérdés. Egyébként nagy kedvencem volt Drew Brees az amerikai futballban, és őt nagyon szerettem azért, mert egy kiváló játékos volt, és egy nagyon jó családapa. És lehet, hogy ez lenne a kérdésem, hogy hogyan tudott fölnevelni, vagy hogyan nevelt 4 gyereket, amellett, hogy az NFL-ben is sikereket tudott elérni. Szerintem egy ilyen kérdést tennék fel, hogy hogyan tudta a családot összeharmonizálni a profi pályafutással, és ezt hogyan valósította meg, és mikor, milyen mi volt fókuszban, milyen döntések hozott, talán tőle kérdezném ezt meg.
Hát én is gyorsan válaszolok. Igazából az első kérdés az, hogy kivel közvetítedek, és mit. Hát nyilván Forma 1 lenne. Nem szeretnék senkit magam mellé mondani, mert most annyian közvetítettek Forma 1-et, és mindenki kapott hideget, meleget, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezt...
Nem akarod, hogy amikor jön a következő vendég, akkor megkérdezze tőled, hogy miért nem engem mondtál.
Nem, akkor leszek egoista, vezetem egyedül, azt nem csinál.
Bátor vállalás.
Majd fölkészülök. Az pedig, hogy kivel készítenék interjút, és, vagy hát kivel beszélgetnék, és kérdeznék egyetlen dolgot, az ezen is nagyon sokat gondolkodtam, és nagyon sok ember lenne, de arra jutottam, hogy Ayrton Sennával beszélgetnék, és kérdeznék tőle valamit, és még pedig azt, hogy lehetett az, hogy ő ilyen magabiztos volt, hogy ilyen hihetetlenül tudta mentálisan is vinni ezt a hadviselést, amit ő csinált. Nyilván ott is vannak pro-kontra érvek ellene mellette. Nagyon sokak számára ő se volt szimpatikus, de azért letette a névjegyét, ez biztos. Na és akkor menjünk tovább. Kérdezte Nagy Szabolcs, hogy sziasztok, Talmácsi Gáborral esetleg várható egy tribün. Én abszolút benne vagyok, és szeretném is, úgyhogy majd mindenképpen meg fogjuk hívni.
Egyébként, hogyha van bármilyen vendégötleteteket, nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy ti ki szeretnétek, hogy meghívjunk, mi pedig igyekszünk minél több embert megkeresni, és aki elfogadja a meghívásunkat, azt meg sok szeretettel várjuk majd a tribünbe, de Balázsot továbbra is dolgozunk azon, hogy minél több minőségi vendéget tudjunk elhozni nektek, ahogy az elmúlt időszakban is igyekeztünk.
Úgyhogy őt is mindenképpen megpróbáljuk. A következő kérdésünk pedig, hogy M. Magasházi azt kérdezi, mi az, ami abszolút meglepett idén a Forma 1-ben?
Hú, mondjuk nekem mondjuk ez nem feltétlenül igaz, hogy teljesen meglepett, mert az picit lehetett sejteni, meg az elmúlt időszakban is rosszul kezdte a szezonokat a McLaren, de azért, hogy ennyire rosszak lesznek, az abszolút meglepett engem. Akkor lehet, mondanám Sargentnek az erős kezdését, és bár egyelőre ez pontokban nem nyilvánult meg, de tőle nem vártam nagyon sokat, meg tartottam tőle, hogy akár ő itt csak egyetlen egy szezon fog megélni a Forma 1-be, de abszolút a meglepetés, ahogy teljesít, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor tud majd mentálisan konzisztensebb lenni, és nem lesz ilyen könnyen kibillenthető, akkor ez a nyers tehetség, sebesség mire lesz elegendő. Joe-t is mindenképpen kiemelném, mert szerintem most már Bottas fejéren ült, és hogyha az idei teljesítmény nézem, és a legutóbbi szezonnak a második felét, lehet, hogy nem mondanám azt, hogy Bottas az első számú pilóta, vagy jelenleg Bottas jobb, mint Joe, és el tudom képzelni, hogy a szezon végére ez Joe csapata lesz, és lehet, hogy Bottas kerül majd bajba, és hogyha esetleg a Alfa Romeo, ami ugye jövőre már Zauberként fog futni, Pulsert be szeretné ültetni, akkor lehet, hogy Bottas fogja húzni a rövidebbet.
Számomra egyébként, aki abszolút meglepetés volt, az Lewis Hamilton. Én azt gondolom, hogy Lewis Hamilton ezt az évet úgy kezdte, hogy egy picit újra számolta a lapjait, és utána felvette a harcot George Russell-el, ami nekem abszolút szimpatikus, és remélem, hogy még meg tudja csinálni azt a 8. VB címet, és nem azért, mert Lewis Hamiltonnak szurkolnék, csak egyszerűen az a sztori, az nagy sztori lesz, hogyha ő meg tudja csinálni.
Én azt mindenképpen szeretném látni, hogy legyen egy olyan autó Lewis Hamilton alatt, ami megadja az esélyt. És az lenne az igazi, hogyha Lewis Hamilton megkapná az esélyt a visszavágásra, és lenne még egy olyan szezon, amikor Verstappen és Hamilton egymásnak feszül, és lehet, hogy bele fog szólni George Russell, vagy jó, Perez, jó kérdés, hogy van-e benne annyi, szerintem nem, ő tökéletes. Igen, hát hogyha a Ferrari olyan lesz, hogyha esetleg a Mercedes nő majd föl, és erre egyébként több esélyt látok, hogy majd a jövőben, hogyha ez megtörténik, hogy nem Red Bull dominanciát fogunk látni, akkor az jó kérdés, hogy George Russell mennyire köpne bele Lewis Hamilton levesébe, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Hamiltonban van még annyi, hogy elverje Verstappen, meg ketyeg az óra. Verstappen egyébként egyre jobb lesz, szerintem még mindig nincs a csúcson, pedig már nagyon közel van hozzá, és nem tudom, hogy Hamilton még meddig tud ilyen szinten magasan teljesíteni, mert most már ő sem fog 3-4 évig ezt a szintet hozni, bár Fernando Alonso után azért nem mond ennyire magabiztosan ilyen kijelentést az ember.
Következő kérdésünk, Áron Mózes, szerintetek a mostani hosszú szünet után mennyit fog változni az erősorrend? Igazából gyorsan összefoglalom, mert szerintem én azt gondolom, hogy annyira nem fog változni. A Ferrari is belengedte a nagy fejlesztéseket, de aztán azt is inkább cáfolták, hogy ugye még arról is szóltak hírek, hogy majd Red Bull oldaldoboz jön, és Red Bullos aerodinamika, de szerintem ez se fog a költségsapka mellett
megvalósulni. Mert ez nem mész, jön a B autó, vagy egy átépített koncepció lesz.
Szerintem fognak emellett érvelni, és ki fognak tartani emellett a koncepció mellett. Túl költséges is lenne az, hogy B-autót csinálnak, és igazából nem is olyan rossz az autó, mint amilyennek vártuk.
Hát láttuk, hogy hűvösek körülmények között sokkal jobban működött, meg Melbourne sokkal jobban feküdt a Mercedes,
de tudnak
az első évfutamon. Tavaly is láttatok, hogy nagyon jól fejlesztettek.
Hihetetlenül jól fejlesztettek.
Kíváncsi vagyok, hogy a Mercedes mennyit tud közeledni a Red Bullra a következő a szezon folyamán, meg hogy az Aston Martin mendi fogja tudni tartani a tempót. Egyébként, hogyha nagyobb ugrás, azt a középmezőnbe tudom elképzelni, akár az Alpinnál, mert ők is szép lassan kezdik megérteni a koncepciójukat, és tudnak előrelépni. Úgyhogy el tudom képzelni azt, hogy vagy a McLarennek, hogyha megjön a fejlesztés, mert ez egy fél autó, és egyébként koncepciót váltottak, csak még nem érkezett meg nagyon sok minden a fejlesztésnél az új koncepciójukhoz, úgyhogy hogyha valahol egy nagyobb ugrás elképzelhető, az még a McLaren, meg az elmúlt időszakban ők is jól fejlesztettek, bár most azért ott hullottak fejek, úgyhogy az mindenképpen árulkodó, de még egy Alpint vagy a McLaren tudnám mondani, ahol egy kisebb ugrás el tudok képzelni.
De még ugye azt is tudjuk, hogy az Aston Martinnál is jönnek fejlesztések, és azért azt én nem tartanám kizártnak, hogy Fernando Alonso azért egyszer vagy kétszer, esetleg háromszor is felérhet a dobogó csúcsára.
Úgyhogy jelenleg neki van a legnagyobb esélye, Verstappenen és Perezen kívül, az biztos.
Következő kérdésünk Hannak is. Kis Hannától, nem lehetne egy olyan adás, ahol a női autóversenyzőkről, navigátorokról beszéltek-e? Nyilván itt egy kicsit rallis irányba mennénk el. Egyébként én terveztem, hogy valamikor Olá Gyárfást visszahívjuk, és a ralliról egy kicsit beszéljünk, hiszen ő ugye az FIA-n belüli részlegeken a rallit azt nagyon sokáig vitte. Úgyhogy a női autóversenyzőkről pedig érdemes egyébként beszélni, mert ugye most Sofia Flörs is visszakerült, múltkor egyébként beszéltünk Nagy Danival róla is, úgyhogy ő visszakerült az F3-ba. Nyilván most sajnos magyar női autóversenyzőkről annyira nem tudunk beszélni, de majd egyszer eljön ez is. A következő pedig az utolsó kérdésünk az, hogy Molnár Eriktől, sziasztok, NBA playoff kibeszélőt terveztek-e majd?
Tervezünk, igen, szervezés alatt van. Jövő héten a NFL draftra fogunk koncentrálni. Lesz azon kívül tribunadás is, de közvetítjük az első két napot, az elsőt, a második és a harmadik kört közösen a fűzővel, kifelével. És akkor is tartsatok velünk mindenképpen. És a következő héten fogunk majd az NBA-ről beszélni, mert ugye pörög a rájátszás, és akkor már túl leszünk az első körön, valószínűleg a második kör közepén leszünk, de hívunk majd oda is egy nívós vendéget, és szeretnénk az NBA playoff-nál legalább két NBA-s adást is. A döntőnél, meg valószínűleg a playoff közepén is, de jövő héten NFL-é lesz a főszerep.
És ugye azt is már majd, most már elmondhatjuk, hogy jövő héten Weber Gábor lesz a vendégünk, úgyhogy a harmadik bakui nagy díjat be fogjuk harangozni, úgyhogy visszatér a Forma 1 a tribűnre, és tehát mindenképpen még leszögeznénk így a végén, hogy ha bár most a kérdések végére értünk, de mindenképpen tervezünk még ilyen adásokat, és akkor is legyetek aktívak, nyugodtan kérdezzetek, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kommenteljetek bátran. Ezekkel a vitatható témákkal is folyamatosan fejtsétek ki a véleményeteket, hiszen nyilván nagyon sok szubjektív dolgot fogalmaztunk meg, ezekkel meg érdemes vitatkozni.
Így van, ezek abszolút szubjektív vélemények, és nagyon kíváncsi vagyunk a tietekre is, most pedig búcsúzunk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.